Kedves barátaim, Szüke traktátus 24-es lapja fog következni. Gyorsan frissítsük fel, hogy miről is volt szó a 23-as lapon. Jó estét kívánok, Éva, Dodi. Jó estét kívánok, Erev Tov. Miről volt szó a 23-as lapon? Kérem szépen, visszaemlékeztek, volt szó itt elefántokról és különböző állatokról, amit a szüke falának használnánk. És azt mondtuk, hogy egy állat használható-e a sátor falaként, falagyanánt? Érdekes vita, hogy egyáltalán ez eszébe jutott a bölcseknek. Azt mondtuk, hogy Rabbi Yehuda szerint igen, Rabbi Meir szerint nem. Miért nem? Én azt mondta, a Talmud két vélemény van. Az egyik vélemény szerint sem a tivrach. Attól tartunk, hogy esetleg elszalad az állat. Elefántot megtettük a sátor falának, egyszer csak elszalad az elefánt. Akkor volt sátor, nincs sátor. Ez egyik lehetőség. A másik, a báje azt mondta, hogy de miért szerint azért nem jó az állat fal gyanánt, sem a jamusz, nehogy meghaljon az állat. Meghal az állat, akkor bum, összeesik, összedől a sátor, nincsen fal, megszűnt. Tehát Rabbi Meir ezek szerint, a bája véleménye szerint, tart attól, hogy az állat meghal. Most ezzel kapcsolatban kezdtünk el azon elmélkedni, hogy Rabbi Meir valóban más esetekben is tart attól, hogy valami vagy valaki meghal. És az eset, amit felhoztunk, az arról szólt, hogy van két misna, két brájta, ami egymásnak ellentmond. Az egyikben úgy tűnik, hogy egy kohénhez hozzáment egyszerű zsidó lány, ugye ehet a kohénoknak szánt trumából, adományból, mindaddig, amíg a kohén felesége. De mi van akkor, hogyha a férje elutazott távoli messzi földre, a tengeren túlra, és nem tudjuk, hogy életben van-e vagy sem, azt mondja a brájta, lehet, ettől függetlenül lehet enni, ehet a nő a kónné, ehet a trumából, nem kell attól tartani, hogy a távoli tengeren túlon meghalt a férje. Ez az egyik. A másik helyen pedig azt mondjuk, hogyha egy kohén ad a feleségének egy válólevelet, és azt mondja, hogy ez a válólevél akkor aktiválódik, akkor válik válólevéllé, amikor egy órával azelőtt, hogy ő meg fog halni, ugye akkor ezt utólag fog csak kiderülni, hogy mikor vált egy órával korábban érvényes a válólevél, akkor a Bright azt mondja, hogy nem ehet a trumából ez az asszony, soha többé, mert mivel bármikor meghalhat a férje, kiderülhet, hogy most már egy órával vagyunk a férje halála előtt, és ő egy elvált asszony, tehát tartunk attól, hogy bármikor meghalhat a férje. Az első rájtában úgy tűnt, hogy nem tartunk attól, hogy meghal a férj, a másikban úgy tűnt, hogy tartunk attól, hogy meghal a férj. És hogyan magyarázta a báje, hogy ezt az ellentmondást? Azt mondta, hogy az első rájta, vagy az első misna az Rabbi Meir véleményét tükrözi, és a második Rabbi Yehuda véleményét. Vagyis, mit mondott a báje? Azt, hogy Rabbi Meir nem tart attól, hogy meghal a férj, és Rabbi Yehuda az, aki azt mondja, hogy tart attól, hogy meghal a férj. Pont ellentétesen, mint ami itt, ami misnánkban van, vagy a mi misnánk magyarázatában, ahol úgy magyarázta báje, hogy Rabbi Meir azért tiltja meg, hogy egy állatot a szüke falának használjunk, mert attól tart, hogy esetleg meghal. Akkor Rabbi Meir tart attól, hogy meghal. Másik hely meg a báje úgy magyarázta, hogy Rabbi Meir nem tart attól, hogy meghal. És volt egy harmadik helyünk is, egy harmadik misnánk is, ahol nem a halállal kapcsolatban, hanem úgy általában tűnt úgy, hogy a mér nem annyira tart ezektől a dolgoktól, az eshetőségek, az esetleges dolgoktól nem annyira tart. Miről volt szó? Ugye visszaemlékeztek, Jánisel Kutim, ha valaki vesz somronitától bort, és a sábesz előtt már nincs ideje a borból leválasztani a kötelező adókat, papi adókat és adományokat, trumát, a kohanitáknak, a tizedet, a mászert, a lévitáknak, a mászer sénit, amit Jeruzsálembe kell fölvinni. És ezért csak azt mondja, hogy itt van ez a tömlő bor, egy tizede legyen mászer, 2%-a legyen truma, és amit majd szombat kimenetele után le fogok belőle venni, az visszamenőleg legyen az, amit most leválasztottam. A fizikailag nem választja le, csak szóba, azzal, hogy majd szombat este le fogja választani, és az legyen az, amit most szóban leválasztott. És mit mondtunk itt? Itt is azt mondtuk, hogy Rabbi Meir szerint lehet-en inni ebből a boltból. Nincs semmi probléma. Majd kimegy a szombat, akkor tényleg leveszi a tizedét a bornak, odaadja a lévitának, leveszi a 2%-át, odaadja majd a kohanitának. Rabbi Yehuda viszont azt mondta, hogy nem, mert attól tartunk, hogy esetleg kiömlik a bor, és ha kiömlik a bor, akkor nem lesz már miből meghozni a tizedet visszamenőleg. Akkor mit látunk megint csak, hogy Rabbi Meir énoha ises, Rabbi Meir nem igazán tart ezektől az esetleges dolgoktól, és Rabbi Yehuda az, aki tart az esetleges dolgoktól. Bármi is legyen, akkor itt van három helyünk. Az első az ott az állat, mint szüke fala. A második a kohanita nő ehete a kohanita felesége ehete a trumából, vagy tartania kell attól, hogy meghal a férje. A harmadik, a tömlő bor, tartani kell attól, hogy ki fog ömleni. És mit látunk, hogy a másik meg a harmadik helyen, de miért az, aki azt mondja, hogy nem kell tartani az eshetőségektől, és nem kell tartani attól, hogy a kohén meg fog halni, nem kell attól tartani, hogy a tömlő bor ki fog ömleni. És az első helyen pedig a bája úgy magyarázta, hogy miért az, aki azt mondta, hogy azért nem lehet az állatot a szüke falának használni, mert tartunk tőle, hogy az állat meg fog halni. Hát akkor ez hogyan egyezhető össze, ez a három hely? Erről lesz most szó. Azt mondja a Talmud, Ipuch, Rabbi Meir chayish lemisza, Rabbi Huda loy chayish lemisza. Azt mondja a Talmud, tudod mit? Igazad van. Rabbi Meir, amikor Rabbi Huda a kohanita asszony történetét említi, azt az ellentmondást, ami a két misnák között van a kohén feleségének a kapcsán, az egyik misnában úgy tűnik, hogy tartani kell attól, hogy meghal a férje, a másik misnában úgy tűnik, hogy nem kell tartani attól, hogy meghal a férje, és mi eredetileg úgy magyaráztuk, hogy miért az, aki azt mondja, hogy nem kell tartani tőle, és Rabbi Huda az, aki azt mondja, hogy tartani kell tőle, de valójában a bája nem így magyarázta, hanem pont fordítva az. Azt mondta, hogy Rabbi Meir az, aki azt mondta, hogy kell tartani attól, hogy meghal a férj, és Rabbi Huda az, aki azt mondja, hogy nem kell tartani attól a férj, hogy meghal a férj. És ez akkor egyezik azzal, amit a mi mistánkban tanultunk, hogy Rabbi Meir az, aki azt mondja, hogy nem lehet az állatot használni a szüke falának, mert tartunk attól, hogy meg fog halni. És Rabbi Huda az, aki azt mondta, hogy lehet használni, mert nem kell tőle tartani. De Tánya, a Szalabe Héma, Döjfön a szuka, Rabbi Meir, Pajc, Rabbi Huda, Máksé. Ahogy tanultuk is, a Brájtában egy konkrétan, hogy a sátornak a falaként nem lehet használni Rabbi Meir szerint az állatot. Miért? Mert attól tartunk, hogy meg fog halni. És Rabbi Huda szerint pedig lehet használni. Oké. Akkor az első két hely most stimmel. Ugye akkor az első két forrás, az első ugye az állat, mint a szüke fala, a második a kohanita felesége. Ugye mind a két esetben tartunk attól, hogy meghal. Meghal az állat, vagy meghal a kohén. Viszont akkor a harmadik hely nem stimmel. Miért? Mert a harmadik hely, ahol arról van szó, hogy lehet-e így inni a somronitától vásárolt bort, úgy, hogy most leválasztom szóban, virtuálisan a tizedet, a trumát, stb., és majd szombat este fogom fizikailag leválasztani. Ott egyértelmű, Rabbi Meir azt mondja, hogy lehet ezt csinálni, és Rabbi Huda pedig tart attól az eshetőségtől, hogy ki fog ömleni a bor. Akkor itt akkor fordítva van, akkor megint csak Rabbi Huda, aki eddig nem tartott attól, hogy meg fog halni a kohén, vagy hogy meg fog halni az állat, most hirtelen ő az, aki attól tart, hogy ki fog ömleni a bor. És Rabbi Meir, aki eddig azt mondta, hogy tartani kell attól, hogy meghal a kohanita, vagy meghal az állat, azt mondja, hogy nem kell tartani attól, hogy ki fog ömleni a bor. Azt mondja, Talmud, Kásed, Rabbi Meir, akkor ez nem stimmel. Rabbi Meir korábban úgy tűnt, hogy tart attól, hogy meghal az állat, vagy hogy meghal a kohén, és itt pedig azt mondjuk, hogy nem tart attól, hogy kiömlik a bor. Amalek a Rabbi Meir, misszas kicha, be kiász nagyna és kicha. Efsedem asszalai lesz saime. Érdekes választ adta amúgy, azt mondja, hogy miért azt fogja erre mondani, mondhatja azt válaszként, hogy az, hogy meghal az állat, vagy meghal a kohén, az egy normális dolog, az egy megszokott dolog. Az, hogy kiömlik, vagy eltör a tömlő, és kiömlik a bor, az nem egy normális, megszokott dolog. Ráadásul odaadhatja valakinek, hogy kifejezetten őrizze a tömlőt, hogy nehogy az kiömöljön, összetörjön, és kiömöljön. És ezért Attól, hogy kiömlik a tömlő, összetörik és kiömlik a tömlő, nem kell tartani. De attól, hogy meghal az állat és összerogyik a sátor, vagy attól, hogy meghal a kohén, és a feleség így már nem lenne jogosult arra, hogy egyen a trumából, ettől kell tartani. Azt mondja, Talmud, Kásed, Rabbi Júda, Rabbi Júda. Oké, megmagyaráztuk Rabbi Meir, de mi van Rabbi Júdával? Rabbi Júda most ugyanúgy problematikus maradt. Miért? Mert Rabbi Júda korábban mindig azt mondta, hogy nem kell attól tartani, hogy meghal. Hogy meghal az állat, vagy hogy meghal a kohén. És itt pedig azt mondja, hogy kell tartani attól, hogy ki fog ömleni a bor. Tájmad, Rabbi Júda, lámisum, de hájás, lebi kiállítsz, de lámisum, de lész, lebi réra. Azt mondja, Talmud, nem. Rabbi Júda itt nem azért mondja, hogy nem lehet ezt a módszert alkalmazni a bornál, mert attól tart, hogy ki fog ömleni a bor. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy Rabbi Júda nem fogadja el a bréra fogalmát. Mi volt a bréra fogalma? Ha visszaemlékeztek erről, többször tanultunk már eddigi tanulmányaink során, a bréra röviden azt jelenti, hogy egy jövőbeni esemény visszahat a jelenre. Ugye itt is miről van szó? Én azt mondom, hogy most csak szóban választom le a tizedet meg a trumát, de nem mutatok rá, hogy a bornak mely konkrét része az, amelyik a tized, és mely konkrét része az, ami a truma. Majd amikor kimegy a szombat, akkor leválasztom a bor tizedét, és az kiderül visszamenőleg, hogy az volt az, amiről én szóban is leválasztottam, amit én szóban is leválasztottam egy nappal korábban. Ahhoz, hogy ez jogi értelemben működjön, alkalmaznunk kell a bréra fogalmát. A bréra azt jelenti, hogy valami, ami a jövőben fog történni, az már most meghatároz valamit. És Rabbi Júda ezt nem fogadja el. És azt mondja, hogy ha nem is ömlik ki a tömlőbor, amikor a jövőben leválasztjuk a bornak a tizedét, az nem fogadható el, mint egy határozó arra, amit most csinálok. Oké. Azt mondja, Talmud, lőjhás, Rabbi Júda, ki ezt nagy? Szerintem Talmud, ez nagyon jó, csak a probléma az, hogy mégis úgy tűnik egy másik szövegből, hogy Rabbi Júdának nem a bréjrával van problémája, hanem az, hogy el fog törni a tömlő. Amidek tánni szép a amrul lajle rabbi mér, ijátom ma ide sem a ibakán, hogy nincs az eset falim, nem a freja. Van mert lejúlök se iba, amik lal, de hájás rabbi, amik lejász nagy. Amikor Rabbi Meir és Rabbi Júda vitatkoztak erről a bor esetről, akkor azt mondta Rabbi Júda, Rabbi Meirnek, figyelj, nem tartasz attól, hogy össze fog törni a tömlő bor, mire kimegy a szombat, és kiömlik a bor, és már nem lesz lehetőség meghozni a tizedet és a trumát? Mire azt mondta Rabbi Meir, majd ha kiömlik, kiömlik, akkor majd foglalkozunk vele, nem kell tőle tartani. Mit látunk ebből, hogy Rabbi Meir nem tart tőle, de a kérdés feltevésével Rabbi Judának úgy látjuk, hogy ő viszont tart tőle. Hiszen azt mondja Rabbi Meirnek, nem tartasz tőle, te nem tartasz tőle? Magyarul én tartok tőle. Az haszam, Rabbi Judá, de kamele Rabbi Meir, de lididi. Lészli bréra, elledi dach, de jés bréra, ijátom édesem a ibaká, no, de már lélek sé baká. Azt mondja, Talmud, igen. Rabbi Júda a kérdés csak következőképp tette fel. Azt mondja, én, engem nem érdekel, hogy kiömlik-e a bor, vagy nem ömlik ki, teljesen irreleváns. Miért? Mert eleve nem fogadom el, hogy van bréra. Vagyis, hogy lehet egy jövőbeni eseményt a mostanra visszahatónak elfogadni. Ezért engem ez nem érdekel. Te, aki azt mondod, hogy van bréra, magyarul el lehet fogadni azt, hogy amikor majd a jövőben leválasztod a tizedet, meg leválasztod a trumát, akkor az visszahat a mostani cselekedetedre. Oké, okay, de még mindig megvan a lehetősége, hogy kiömlik a bor. A te véleményed szerint nem ömlik ki a bor, és erre azt mondja, nem, én szerintem majd foglalkozunk vele, hogyha odaérünk. Magyarul nem látod, hogy Rabbi Júda, nem lehet bizonyítani, Rabbi Júda valóban tart attól, hogy kiömlik a bor. És akkor így ez koherens tud maradni, Rabbi Júda az, aki sehol sem tart hogy nem kell tartani az esetőségektől, az esetleges dolgok bekövetkezésétől, ezért nem kell tartani attól, hogy meghal a kohén, és nem kell tartani attól, hogy meghal az állat. Az, hogy a bort nem lehet így használni, az azért van, mert ő nem fogadja el a bréra fogalmát. Ezzel szemben Rabbi Meir azt mondja, hogy kell attól tartani, hogy valaki vagy valami meghal, nem kell attól tartani, hogy kiömlik a bor. Azt mondja a Talmud, akkor ezek szerint Rabbi Júda nem tart attól, ő semmi, soha nem, az esetleges dolgok bekövetkezésétől nem tart, tehát például nem tart attól, hogy meg fog halni az állat, vagy meg fog halni a kohén. Lőj, hájás, Rabbi Júda, le missza? Tényleg, Rabbi Júda nem tart attól, hogy valaki vagy valami meghal? Hát nán, de mi hudaim, mert áfissal keresz maszkinin laj, sem a tamusz istaj. Emlékezzetek vissza, a Juma traktátusban tanultuk, hogy a Kohen főpapnak adnak egy plusz feleséget, egy pótfeleséget. Hogyha a Jom Kipurkor meghalna a felesége, akkor rögtön legyen még egy felesége, hogy ne maradjon család nélkül, ugyanis a főpap csak akkor tudja az imáját érvényesen elmondani a szentélyben, hogyha van családja, nehogy család nélkül maradja, ezért előre kineveznek egy pótfeleséget. Akkor mit látok ebből, hogy Rabbi Huda az, aki ezt mondja, tehát Rabbi Huda tart attól, hogy meghal a feleség. Akkor itt miért ne tartana attól, hogy meghal az állat, és összedől a szüke? Azt mondja, a Talmud, ha itt van a lam, Rabbi Huda Breidrami Sua, Mála Hasszú Bekapara, azt mondta erre, Rabbi Huda Breidrami Sua, ez itt egy különleges eset. Miért? Mert itt a Jom Kipur kapcsán, a kapora, a megbocsájtás esetén egy plusz elővigyázatossággal élt Rabbi Huda. De csak azért, mert a kaporéről, a megbocsájtásról van szó, és ezért kellett egy ilyen extra elővigyázatossággal élnie. De normál esetben nem tart Rabbi Huda attól, hogy meg fog halni valaki, vagy hogy meg fog halni valami. Azt mondja, a Talmud bein le mán dalmar sem, a Talmud bein le mán dalmar sem, a Tivrach, mi da rájszem, e hitze máljehi. Mert a banan hude gazruba. Azt mondja, a Talmud, akkor térjünk vissza az alaptézishez. Az alaptézis az volt, hogy egy állatot lehet-e használni a szüke falának. Rabbi Huda azt mondta, hogy lehet. Rabbi Meir azt mondta, hogy nem lehet. Miért nem lehet? Két vélemény. Hogy miért mondta Rabbi Meir azt, hogy nem lehet. Vagy azért, mert elszalad az állat, vagy azért, mert lehet, hogy meghal az állat. Oké, okay. De akkor ezek szerint ez csak egy rabbinikus elővigyázatosság, de valójában az állat maga az egy megfelelő elválasztás vagy falnak számítana. Csak a rabbik gondolták úgy, hogy ez nem elővigyázatosságból ne legyen, de a Tóra törvény szerint mégis csak egy elválasztásnak és egy falnak lehetne tekinteni az állatot. Ha viszont ez így van, ellemától ebbi miért titma misum gajlel, álmat nál, Rabbi Huda, mert támam is umgajl, mert Rabbi Meir, mert táhér. Ha viszont ez így van, akkor miért van az, hogy van egy elég furcsa misna és brájta, ami arról szól, hogyha egy állatot használ, egy állattal takarják le a halottat, akkor Rabbi Meir azt mondja, hogy ez letakarásnak számít, és a halott fölött pillanat, elnézést. Hogy, és a halott a halottra letakarásként használják, akkor a Huda azt mondja, hogy ezt úgy tekintjük, mint hogyha egy élettelen dolog lenne, és ezért átveszi a halott tisztátalanságát. De miért pedig azt, hogy nem veszi át a halott tisztátlanságát? Most igaz az, hogy miért szerint a Tóra törvénye szerint valójában egy állat az egy állat az falnak számít, akkor itt miért ne számítana ugyancsak falnak, és falnak számít, akkor tisztátlanná kell válnia? El amaravi ahabari akvike szamaravi miért kal mechicai, mert ez beruach, én a mechica. Ezért Rabbi Ahabari Jákob egy új magyarázatot mond, és azt mondja, mi az oka annak, hogy Rabbi Meir megtiltja, hogy falnak használjuk, a szüke falának használjuk az állatot. Nem az, ahogy eddig mondtuk, hogy azért, mert nehogy elszaladjon, vagy azért, mert nehogy meghaljon, nem, azt mondja, egész másra van szó. Szerinte eleve egy olyan fal, amit a szél, a levegő tart fenn, az nem fal. Vegyünk egy példát. Mondjuk én egy erős kifúvóval megtartok valamit a levegőbe, álló státuszban, de hogyha a szél abban maradna, akkor az eldőlne, akkor az már nem egy fal. Egy állat, vagy egy élőlény, azt is a tüdejében lévő levegő tartja fönn. ha nem lélegezne, összeesne. Ezért azt úgy tekinthetjük, mint valami, amit a szél vagy a levegő tart fenn. És kol mechicosai medez be ruach, én mechica, minden olyan fal, amit a ruach, amit a szél tart fenn, vagy a levegő, az nem tekinthető igazi mechicának, igazi falnak. Ikadámni, amara váhavani jákjuk, a szavára miért kol mechicosai, na azt mondja, de adom én mechica, egy másik fennmaradt álláspont szerint, de a Jákavar Jákob nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy minden olyan fal, ami nem emberi munka eredménye, tehát nem egy mesterséges fal, az nem számít falnak. Magyarul, vagy ez a probléma, hogy az állatot a levegő tartja fenn, és ezért nem lehet fal, vagy az a probléma, hogy nem egy mesterséges fal. Mi a különbség a két változat között? Máj benájú. Ike benájú, de ukma benoid tapuach. Le manda amár mechica, én menesz beruach, én mechica, én menesz beruach. Le manda amár, én asszúja bide adom. Háré asszúja bide adom. Szóval mi a különbség a kettő között? Például, hogyha van egy tömlőm, amit teli fújtam levegővel, akkor azt mi tartja fönn a levegő? Ugyanakkor, és ezért, hogyha azt az áspontot fogadjuk el, vagy azt a változatot, hogy azt mondta Rebbe Ácha ben Jákob, hogy Rebbe Meir szerint a probléma az, hogy az a fal, amit a levegő tart fönn, az nem fal, akkor itt azt a tömlőt a levegő tartja fönn, tehát akkor ez nem fal. Másik oldalról viszont, hogyha azt mondjuk, hogy Rebbe Ácha ben Jákob azt mondta, hogy az állat azért nem jó falnak, mert nem egy mesterséges, emberi kéz által készült fal, akkor az a tömlő, ami ki van, föl van fújva a levegővel, az emberi kéz által készült, tehát akkor az egy megfelelő fal. Hát ez a különbség a két változat között. Oké. Okay. Tegnap, és idáig tartott nagyjából az a kérdés, hogy akkor az állatból lehet-e szüke falat készíteni, vagy sem. Úgyhogy már azon gondolkoztam, hogy ez most nem merül föl, de lehet, hogy később majd fel, hogy emberekből lehet-e szüke falat csinálni. Egymás mellett állítunk embereket, és ők megfogják a szchachot, akkor az lehet-e fal. Én, hogyha azt mondjuk, hogy az a probléma, hogy nehogy meghalljon, akkor az ugyanígy, de az a probléma, hogy ugyanígy probléma. Ha viszont azt mondjuk, hogy nehogy elszaladjanak az embernél, ezt nem lehet mondani. Meglátjuk, majd biztos erről is lesz szó. Mindenesetre most rátérünk egy olyan témára, amit tegnap említettünk, hogy a Bjöjszia Glili annak kapcsán, hogy egy állatból nem lehet szükét készíteni, a állatot nem lehet szüke falának készíteni, volt egy hosszú felsorolás, hogy mi mindennek nem lehet még készíteni, hogy mi mindennek nem lehet még használni az állatot. A felsorolásban benne volt, hogy egy állatra nem lehet váló levelet írni a Bjöjszia Glili szerint. Valaki ráírja az ökörre a váló levelet, és elküldi a feleségének, az a Bjöjszia Glili szerint nem jó. A bölcsek szerint jó, megfelel, de a Bjöjszia Glili szerint nem jó. Amr már, mi sem a Bjöjszia Glili amró, áfénykő is van, amik itt egy nasim. My time under a Bjöjszia Glili. Mi volt a Bjöjszia Glili álláspontjának az alapja? Miért? Miért mondta azt, hogy nem jó a válólevél, amit a hogy is jákra írnak rá, az állatra írnak rá? De tánya, széfer, én jelle széfer, mi náj lábeszkol, davartám, hogy lejjön, mert kasszavla. Ugye maga a Tóra ugye úgy fogalmaz a gettel kapcsolatban, Mózes 5. könyvében, 24-es fejezet első mondat, ki ikáh is isa, ha egy férfi elvesz egy nőt, uba ála, és együtt van veled, és ha történni fog, hogy nem tetszik majd az ő szemében, mert valami rosszat talál rajta, és írjon neki egy váló levelet, egy váló könyvet, szó szerint Széfer Krisztus, adja oda a kezébe, és küldje el a házából. Ez a válásnak az összefoglalása Mózes 5. könyvében. És a következő mondat pedig azt mondja, hogy hajszol is áhe, és akkor lehet egy másik férfié, stb. Tehát akkor újra házasodhat. És a Bjöjszia Glili azt mondja, hogy itt a két dolog is van. Írjon neki egy váló könyvet. Én li el a szefer. Akkor a könyv, mi számít könyvnek a tórai szóhasználatban? Az, amit egy kláfra, vagyis egy pergamenre írnak rá kézzel. Ja, akkor ugye, amikor a tóra azt mondja, hogy írjon neki váló könyvet, ebből azt látjuk, hogy egy pergamenre kell írni, kézzel. Honnan tudom, hogy ez nem csak pergamen lehet bármi más is. Mi nájle rábez szkoldával, ez lehet bármi más, egy kőre is rá lehet írni. Tehát mondja, hogy már meg kasszavla, ezért mondja a Tóra azt, hogy és írjon neki. Mi kolmokönyv? Imkén mátámud lőj már széfer. Akkor meg mi értelme van azt írni, hogy széfer, hogy könyvet? Lőj már lach, már széfer, davasém bőrű a hajmé, ne éjjel, afkol, davasém bőrű a hajmé, mert azt kell tartóra tanítani, hogy lehet bármire írni ugyan, de az a bármi hasonl, kell, hogy hasonlítson a könyvhöz. Ugyanúgy, ahogy a könyv az egy élettelen dolog, és nem étel, ugyanígy minden a más, amire lehet írni várólevelet, az egy élettelen dolog, és nem étel kell, hogy legyen. Innen látjuk, hogy például, ha az ökörre ráírta, hogy a várólevelet, az nem lesz jó. Verabbanon, mit mondanak erre a bölcsek? Ugye a bölcsek azt mondják, hogy az állatra is lehet írni a várólevelet. Ők hogy fogják ugyanezt a tórai mondatot magyarázni? Ikaszább beszéfel kedámröt? Hogyha az lát volna a tórában, hogy és írjon neki egy könyvbe, akkor igazad lenne. Hástig szív széfer, de szfiraz darim álmahúda assza szipur. Most viszont, hogy nem ez van írva, nem az van írva a tórában, hogy írjon neki a könyvbe, hanem a könyv szó szefer, az azt is jelenti, hogy szipur. Azt is jelenti, hogy történet. Akkor ez mit akar mondani? A rabbik szerint, amikor a tóra azt mondja, és írjon neki egy váló könyvet, az valójában nem könyvet jelent, hanem történetet. Írjon neki egy váló történetet. Magyarul, mi a váló levél tartalma? A történet, és ez különben tényleg a váló levél tartalma. Váló levél tartalma az az, hogy leírjuk a történetet. Itt áll, ilyen és ilyen dátumon, ezen és ezen a helyen, XY-nak, XY fia, és így szólt, YX-hez, aki YX lánya, vagy XY lánya, hogy legyél a feleségem, én nem a legyen feleségem, bocsánat, többé ne legyél a feleségem, és elválok tőled, és elválasztalak, és többé nem lesz a feleségem, és lehetsz más férfi. Leírjuk a történetet. És honnan tudjuk, hogy ez a válólevél tartalma? Mert a Tóra azt mondja, Sefer Krisztus, ez egy elválasztó történet, nem könyv, hanem történet. Vera Bannon, Kaszáv, Majdan is be. Mit fognak kezdeni azzal, hogy és írjon neki? Ugye Rabbi Jöjszeg Lili azt mondta, hogy az írjon neki, azt mutatja, hogy bármit lehet, bármire lehet írni. A széfer azt mutatja, hogy az a bármi, az ugyan olyan dolog kell legyen, mint egy könyv, tehát élettelen és nem étel. Mit fognak mondani a bölcsek? A bölcsek azt mondták, hogy a könyv az arra tanít, hogy ez egy történet. A kaszáv az írjon, az mire tanít? A humi baj lédek szíva, mizgálás, és nem érzem, hogy kezdett. Szálkadájtok, ha minden hajjövő iszkisét szél Máj havájába keszef, ávécélbe keszef, kömás valam. A rabbik azt mondják, nem. Azért van írva, hogy is írjon neki, mert innen tudjuk, hogy csak egy váló levéllel lehet, egy dokumentummal lehet elválni. És nem lehet például pénzzel elválni. Gondolhattam volna azt, hogy mivel együtt van említve a válás és a házasság, ugye elválik a feleséget tőle, és utána legyen egy másik emberé, illetve ugyanabban a mondatban van írva, hogyha egy férfi elvesz egy nőt, és utána a mondat másik felében leírja, hogy hogyan kell elválni. Ezért gondoltam volna azt, hogy ugyanúgy, ahogy a házasság az létre tud jönni pénzzel, vagy pénzértékű tárgyal, gyűrű, ugyanígy a válás létre tud jönni pénzzel, vagy pénzértékű tárgyal. És ezért kellett mondani, hogy írjon neki. Mit? Hogy arra tanítson bennünket, hogy nem. A get az csak dokumentummal tud létrejönni, és nem pénzzel, vagy pénzértékű tárgyal. Jöjszeg Lili ház van, mert na leje, azt mondtam, hogy nagyon jó, akkor mit fog erre Jöjszeg Lili mondani? Ő honnan tudja mindezt? Mi Sefer Krisztus návkeli. Sefer Krisztus, vagy Davaráker Krisztus. Azt mondja, ő azt onnan tudja, hogy a Tóra úgy fogalmaz, írjon neki egy váló könyvet, csak a könyvvel, dokumentummal lehet elválni, és nem lehet mással. De idach, mit fognak elmondani a rabbik? A humi bajlé Davaráker Krisztus beinne lebeina, kérde tányérezek, itt akam nászlóit is sejármát, és tényszerűen a bészavik, leajlom, én ze Krisztus. Kostló is, hogy már ez a Krisztus. Azt mondja, Talmud nem, ő szerintük ezt nem innen, nem innen tanuljuk, hogy az a kifejezés, hogy legyen ez egy váló könyv, az nem arra tanít engem, hogy ez egy írásos dolog kell legyen, hanem arra tanít engem, hogy váló kell, hogy legyen. Mit jelent az, hogy váló? Hogy olyan kell, hogy legyen ez a válás, ami egy végleges elválasztás. És nem olyan, ami egy nem végleges. Például, hogyha azt mondja valaki, egy feltételhez köti a válás, és azt mondja, íme a válóleveled azzal a feltétellel, hogy ne igyál bort, vagy ne menj az apád házába, örökre. Ezek olyan dolgok, amiket elvár, feltételként, amit nem tudjunk biztosan, hogy nem fog, hogy teljesülni fog a nő élete végéig, és ezért egy olyan feltétel ez, amiről nem lehet biztosan tudni, nem zárt végű leasing, nem zárt végű, nem lehet tudni pontosan, hogy fog-e teljesülni, vagy sem, ez olyasmi, ami nem olyan feltétel, amihez kötni lehet a getet. Ha viszont azt mondjuk, hogy 30 napon át ne menj, az egy olyan feltétel, amire látjuk, hogy teljesül, akkor az a get létrejön. Tehát olyan kell, hogy legyen az elválasztás, ami egy biztos, végleges elválasztás. Mert hogyha egy olyan feltételhez kötöm, ami nem biztosan fog teljesülni, mint például, hogy elmegy az apjához, vagy elmegy és iszik bort, akkor, vagy teljesen mindegy, hogy ezek csak példák, akkor kiderül, hogy nem volt teljes az elválasztás. Az elválasztásnak teljesnek kell lenni, és ezt tanuljuk a Sefer Krisus, a elválasztó könyv kifejezésből. Idach, mi karez, Krisus návka, azt mondja, mi Rabbi Jószeg, ezt honnan fogja tanulni, azt mondja, onnan, hogy a karez, az elválasztásnak a fokozása a Krisus, ami az a kifejezés, amit itt a Tóra használ, Idach karez, Krisus lajdarsi, és ők a rabbik pedig viszont ezt nem fogadják el, szerintük ez a fokozás ez nem jelent annyit, hogy ebből ezt ki lehessen következtetni. Kedves barátaim, idáig tartott ez a rész, most egy új misna következik, visszatérünk a szüke témájához, a összeszük azt, hogy bejön egy lanaiszt, vagy lanaiszt fanaiszt laksejra. Azt mondja, a misna, ha valaki fölállítja a sátrát fák között, fák körbe, és ő a fákat használja a sátor a szüke falának, akkor az rendben van. Amar rá vágha beri ákölyv, kal mechitza, senyi a hajlámat ben ruach mitzuja, én a mechitza. Ugye, Rab Ákhaber Jákőnak volt egy fontos mondás, amit elfogadunk kömmel általános szabályként, és ez úgy szól, hogy minden olyan fal, ami nem tud egy átlagos szélben megállni, az a fal nem tekinthető falnak. Ugye, olyan erős kell, hogy legyen a szüke fala, hogy egy átlagos szélben az megálljon. Most egy fa, az a szélben ide-oda dülöngél. Akkor hogyan lehetséges ez? A mi misnánk azt mondja, hogy egy fa az használható a szüke falaként. De hát Rebekhabe Jákőv, akkor hogyan mondhatta, hogy valami, ami nem áll meg egy átlagos szélben, az nem számíthat falnak. Maga a fa is dülöngél. Nem. Itt olyan fákról van szó, ennek erős a törzs, ezek nem dülöngélnek a szélben. Van ikonaifaj, azt mondtam, jó, de a lombja az dülöngél, és gyakran a lomb is falként van használva. De avidlabe hucnave dafna, azt mondja, Talmud, igen, de kiköti. Kiköti az a részét, ami dülöngélne, az kiköti, és kifixálja, és ezért ez nem dülöngél. Ihachi, májle, mémre, azt mondtam, akkor mi ebben az újdonság? Miért kell mondani a misnának, hogy lehet használni a fákat a szüke falagyanánt. Mi ebben a hidus? Mi ebben az újdonság? Ha kiköti, akkor normál falak, mi ebben a hidus? Máho de téma, nígzer dilmaszl és tumisébe illan. Másmalan azt mondtam, hogy azért kell ezt mondani, mert azt gondolhattuk volna, hogy esetleg a fát használni fogja jomtovkor, és csilos a fát jomtovkor, sábeszkor használni, nehogy letörjön az ágából, de azt gondoltuk volna, hogy a fát nem lehet a szüke falaként használni, ezért mondta, hogy de lehet. Tasmám, hajjassam illanai gaderim echicasz kanim, nidai misum de jumet. Most ugye rátér a Talmud, Rab Ákhaber Jákőv mondására. Mit mondott Rab Ákhaber Jákőv? Hogy minden olyan fal, ami nem tud megállni egy átlagos szélben, az nem fal. Ugye ezt próbáltuk megcáfolni a misnánkból, most máshonnan fogjuk próbálni megcáfolni. Miről van szó? Van egy törvény az Éruin traktátusban, amit úgy hívunk, hogy passevi rojsz. Az arról szól, hogy ugye, ha van egy kút a semmi közepén, akkor abból elvileg sábeszkor tilos lenne felhúzni vizet az állatoknak, mert a kút maga az suszajachid, az magánterületnek számít, és a körte lévő rész, az Rusussa Ravim, az pedig közterület. Mi az engedményt, amit a rabbik hoztak, hogy ne kelljen teljesen körbe keríteni a kerületét a kútnak, hogyha négy sarkán van négy elgerenda, akkor azt úgy tekintjük, mintha az már négy fal lenne. És ezt hívjuk úgy, hogy passevi rojsz, de jumad, úgy tekintjük, mintha az már négy fallal körbe lenne vége. Most ennek kapcsán azt tanítja a brájta, hajasam illan egy gadérem, egy hicceszkanim, nidomisum diomet. Ha az egyik sarokban egy nagyobb kiterjedésű fa volt, vagy egy fél fal, vagy egy nádból készült kerítés, ezeket is el lehet fogadni de jumadnak, el lehet fogadni a négy sarok egyikének. Most ugye, hogy ez például a kerítés, a nádból készült kerítés, vagy a fa maga, ami a sarkon van, azok a szélben dülöngélnek. És Rab Ahmed Jákőv azt mondta, hogy minden olyan fal, ami a szélben dülöngél, az nem fal. És itt is látjuk a szombat törvénye kapcsán, hogy a sarkon lévő fa, az falnak számít, annak ellenére, hogy a szélben dülöngélni fog. Azt mondja, Talmud, haszom, námi misum, David lévő hutszove dáfna. Azt mondja, Talmud, igen, itt is arról van szó, hogy megerősítette, ki fixálta, kikötötte a fát, és ezzel biztosította, hogy ne dülöngéljen a szélben. Tasmá, illana mészech al harec, im én naifajgai vejámina harec leisett fachim, mert tálatilen táhta. Van egy másik szombati törvény. Ez a másik szombati törvény úgy szól, ha van egy nagy fa, aminek hatalmas lombja van, mondjuk egy fűzfa, és a fa lombja lelóg a földre, legalább olyan közel, hogy három tefáknyira megközelíti a földet, vagy ma még is érinti a földet, és ezzel egy ilyen kerítést, tulajdonképpen létre egy ilyen kis kunyhó a fa lombjából, akkor az alatt lehet hozni vinni sábeszkor. Az egy magánterületnek számít. Megint csak mit látunk? Kasszivazi? Kasszivazi? Ez a lomb is dülöngélni fog a szélben, és mégis falnak tekintem. Hogy egyezik ez azzal, amit Rab Ahmed Jákőv mondott, hogy minden olyan fal, ami nem állna meg a szélben, az nem fal. Haszom, nem ide, amit lejjbe, húzzavad áfne, azt mondtam, hogy igen, ott is arra van szó, hogy a fal, ez a falomb, ez ki van kötve, ki van fixálva. És ezért fogadjuk el falnak. Iha, hini, táltelebe, kule, alama, amara, funembe, rédrevi, soha, én me táltelim, boj, elabész a szájhém, azt mondtam, hogy igen. De itt nem nagyon mondhatod azt, hogy ez azt a választ, amit már nem tudom hányadszor mondunk, hogy itt is ki lett fixálva. Miért nem? Van egy olyan szabály, ugye a Tóra törvénye szerint minden olyan terület, ami körbe van véve, legyen bármilyen nagy terület, ami körbe van véve egy 10 tefach magas elválasztással vagy kerítéssel, az magánterületnek számít. A rabik mégis hoztak egy olyan szabályt, hogyha ez az elkerített rész, ez nem lakhatás céljából van elkerítve, hanem valami más célból, mondjuk fa raktárként, akkor ha ez nagyobb, mint Beis HaSaim, 5000 négyzet ama, 5000 négyzet ama, kérem szépen, az az durván 1100 négyzetméter. Ha ez ennél nagyobb, akkor azt nem lehet használni, az abban nem lehet vinni, az már kármelis, az már rabinikus közterület. Most ennél a fánál, a falomnál, azt mondta rá Funa Brédrevisua, hogy ugyan a falombja lelóg, akkor alatta lehet hozni vinni, de ha ez nagyobb, mint 1000 négyzetméter, jó nagy fa lehet, mert lehet, hogy ez több fa együtt, mint egy ilyen fűzfa sor, és azoknak a együtt alakítja. Ha ez nagyobb, mint 1000 négyzetméter, akkor nem lehet alatta vinni. Most, ha igaz lenne, hogy ő kikötötte, kifixálta a falomját, ahogy ezt próbáltad magyarázni, akkor ez már lakhatásra elő lett készítve. Tehát akkor nem kéne, hogy legyen egy ilyen megkötés, hogy 1000 négyzetméternél nagyobban nem lehet vinni. Misum, de hábé direstás, misel ávér, mert kaldár, direstás, misel ávér, mert álltén beérmész a száj. Azt mondja, talmú nem. Mert még ha ki is kötötte, ki is fixálta, attól még ez nem biztos, hogy lakhatás célú ingatlannak számít, mert tulajdonképpen ez csak azért van, hogy a szabadban egy kicsit védettebb helyen legyen az, aki ott alatta lakik, mondjuk a mezőn de kimenő pásztor ott húzza meg magát, és minden olyan lakhatási cél, ami így a mezőn, egy ilyen átmeneti lakhely, az nem számít igazi lakhatásnak, és ezért elképzelhető, hogy ugyan kifixálta a lombnak az alját, de ez mégsem számít lakhatási célú ingatlannak, és ezért továbbra is megvan ez a megkötés, hogy csak 5000 négyzetálma, azaz 1000 négyzetméternél kisebb területen hozhat viatalatta. Oké, okay. Az utolsó próbálkozásunk, közben már lapoztunk a 25-ös lapra, az utolsó próbálkozásunk, hogy megdöntsük Rabbi Acha bar Jákob mondását, aki ugye azt mondta, hogy minden olyan fal, ami nem áll meg egy átlagos szélben, az nem tekinthető falnak. Erre az utolsó próbálkozásunk most következik. Az Éruvin traktátusban részletesen beszéltünk az Éruv Tchuminról, a Tchum Sábeszről, a szombathatártörvényéről. A szombathatártörvény úgy néz ki, hogy az a település, ahol rám jött a szombat, rám esteledett a szombat, azt a települést én nem hagyhatom el 2000 amánál távolabbra, 1000 méternél távolabbra, minden irányba. Ha ez nem egy település, hanem mondjuk egy ház, akkor a házam a semmi közepén, akkor azt a házat nem lehet elhagyni 1000 méternél távolabbra. Ha nincs is ház, csak a semmi, a nagy semmi közepén, akkor lemérjük az én kerületemnek a 4 amás kerületét körbe, és onnan számítva 1000 méter minden irányba a maximum, ameddig elmehetek. Ha viszont ez nem a semmi közepén van, de nem is egy ház, hanem egy önálló kis terület. Valamilyen olyan önálló terület, ami el van választva a többitől legalább egy 10 tefachnyi kerítéssel. Mondjuk egy gödör, vagy egy dombtető. Akkor azt a területet körbemérem, és onnan számítom az 1000 métert, a 2000 amát minden imányba. Most ennek kapcsán a következőt mondja a Brájta. Savászbe telsuk vajászara. Például, hogyha szombat egy dombtetőn jött rám. Egy olyan dombtetőn, ami 10 tefach magas. Múmárba ámajszat bésze száj. És ez a dombtető, ez nagyobb, mint 4x4 ama, de kisebb, mint 5000 négyzet ama. De hémben neka. Só amajka szorvú márba ámajszat bésze száj. Ugyanígy, hogyha egy mélyedés, egy gödör, ami nagyobb, mint 4x4 ama, de kisebb, mint 5000 négyzet ama. Vagy, és most jön a lényeg, de hén kamakat szúrvesi baj lesz ma kifesza, vagy például egy búzamezőn, ahol a búzamezőnek a belső van egy része, ami le van aratva, de körbeveszi sok-sok búzakalász, még nincs learatva. Akkor az is egy önálló területnek számít, és onnan kell mérnem a 2000 amát. Málehez kula, huccolál pálymáma, akkor az egészet be lehet járni, és a végétől még 2000 amát. Mit látok itt is? Afalgábeka az vaszi, hogy itt van például a... Az utolsó példa, amikor a búzamezőn körbe le lett aratva, de körbe mi a fal, ami elválaszt a többi résztől, maga a búzakalászok, azokat a szél ide-oda fújja, akkor azok nem, és mit mondott rá Báhabeliák, hogy az a fal, amit a szél elfúj, az nem számít falnak, és itt mégis azt mondjuk, hogy ez fal. Azt mondja, a Talmud, a haszom nem ide, a védlébe húzzam-e Dafna? Azt mondja, nem, itt is. Arról van szó, hogy ez valamivel ki van kötve, ki van fixálva, ezek a búzakalászok összelettek valahogy fonva, ki lettek fixálva, és ezért nem annyira dülöngélnek a szélben. És ezzel akkor ezt az ellenvetést is sikerült visszavernünk, és Rab Acha bar Jákob tanítása, miszerint egy fal, amit elfúj egy átlagos szél, az nem is számít falnak, ez a mondás továbbra is megállja a helyét. Kedves barátaim, idáig tartott a mai este, pontosabban a ma esti tanulás. Köszönöm szépen, hogy most is velem tartottatok, 570, nem tudom hányadik, ötödik alkalommal. Mindenkinek kívánok egy további szép estét, egy jó hetet, jó pihenést, az, aki szabadságon van, az pihenje ki magát, aki nem, az is. Shavua tov, guta voch, a holnap esti viszontlátásra, viszont hallásra.